Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Kőbe zárt múltunk. A múlt erős kőgyökerei, melyekből a jelenünk és a jövőnk is táplálkozik. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Tiszteltel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a kőbe zárt múltunk hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból. Köztudott, hogy Vetési László református szorványlelkész, az egyik legnagyobb ismerettel és tapasztalattal rendelkező szorvány szakember az egész Kárpát-medencében. Vendégünk a hallgatóknak beszélt a teológus misszióról, a regáti és a nagyvárosi magyarság összeírásáról. Vetési számtalan településen személyesen és név szerint ismeri azokat a mezőségi és délerdélyi magyarokat, ahol már alig egy-két magyar ember él. Az adásban szóltunk az elhanyagolt és elhagyott templomokról, de az üresen maradt parókiákról is. A temető odafenn egyfajta érdekes keresztmetszetet nyújt a lenti társadalomról. Azt is megmutatja, hogy milyen a falu, sőt még azt is, hogy egyes településeken milyen az együttélés. Mai témánk értékmentés a temetőinkben. Ma déli meghívottunk Vetési László református szorványlelkész, a Romániai Református Egyház szorványügyi előadója.
A kőbe zárt múltunk támogatója a székelyudvarhelyi Prospero Technik, műanyag fröccsöntő szerszámokat tervező és gyártó Kft. Prospero magyarul virágzó, fejlődő, gyarapodó, viruló. Tókos József ügyvezető igazgató jóvoltából és a több mint 15 éves szakmai tapasztalattal rendelkező Prospero Techniknek köszönhetően a kőbezárt múltunkat továbbra is hallhatják.
Köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a kőbezárt múltunk mikrofonja előtt Vetési László református szorványlelkészt, a Romániai Református Egyház szorványügyi előadóját. Tiszteltes úr, békesség Istentől!
Köszöntöm én is a hallgatókat!
Tiszteltes úr, megkérem, hogy emlékeztetőül foglalja össze mindazt, ami a kőbezárt múltunk legutóbbi két adásában elhangzott.
Beszéltünk a szorvány kérdésről, beszéltünk az indulásunkról ennek az egész munkának a kezdetéről, ami egy székelyföldi fiatalembernek a százföldi küldetésével kezdődött, aztán a megváltozott feltételek között 89 után új helyzet alakult ki, amikor már lehetett is szabadon is dolgozni és kimenni a szorványba, nem kellett feltétlenül ellenőrző és számonkérő tekintetekkel küzdeni, és akkor a munkának a teljessége szakadt ránk, nem csak rám, hanem arra elmondhatom, hogy több száz fiatalra, akivel együtt dolgozhattam az elmúlt 20 esztendő alatt, és eljutottunk a pusztuló értékekig, a megmentésig, a nagyvárosi szorványig, a mezőségig, és hát eljutottunk a temetőkig.
Igen, és azt is elmondtuk, hogy léteznek felekezeti temetők, önkormányzati temetők, vegyes tulajdonúak, templomi cintermek és családi kerti temetők, de vannak, léteznek nyílt temetők és az zárt közösségek temetői. Folytassuk innen a múlt héten elkezdett és a mai kőbe zárt múltunkat.
A temetők igazi problémája ott kezdődik, amikor egy temető nyitva marad, tehát folyamatos használat alatt marad. Ez elsősorban a városi temetőkre jellemző, illetve hát azokra, ahol a közösség nem engedheti meg magának, hogy ingyen és véglegesen adja a temetőhelyeket a családoknak. Ez azt jelenti, hogy bizonyos idők után újra kell hasznosítani. Ez számunkra, és főleg a nem felekezeti temetőkre nézve végzetes, hiszen gyakorlatilag mi veszítünk, illetve hát hadd mondjam el, hogy nem csak mi, mert az erdélyi százság is és a németség is veszít ezzel. Lásd, említettem Gyulafehérvárt, ahol a német és a magyar sírok kerülnek veszélybe azzal, hogy a hatalmas rátelepedés Erdély fővárosára veszélybe hozza és hozta már most a magyar temetkezési emlékeket. Hát külön kellene említeni a Házsongárdot, mint városi vagy tanácsi kezelésben levő temetőhelyet, aminek harca az folyamatosan folyik, azt naponta meg kell vívni a Gergely Erzsébetnek, de hát azért van a hátterében egy olyan alapítvány, ami valóban példamutató, és jó néhány erdélyi helyiségben ezt az alapítványi védelmet, küzdelmet és szinte védgyűrűt rá kellene építeni temetkezési helyeinknek az oltalmára is.
Gyakran vannak egymás közelében, sőt, egymás mellett magyar és román temetők.
Igen, a temetkezési helyek a templom mellett, vagy a templomon kívül valószínű közös területosztásban alakulhattak ki, és ez egy érdekes gyakorlat, hogy meglehetősen közel vannak egymáshoz, időnként összeérnek, időnként közös a tulajdon, időnként olyan falut is láttam, ahol még mindig vitatkoznak azon, hogy ki melyik egyházi, vagy melyik vallási, melyik nyelvi, vagy népi a temető, egymásba áttemetkeznek. Érdekes egyébként pont az említett én gyülekezetem a Bürkösi, ahol ahol 100 magyar együttélésből eredően becsületesen elosztották, hatalmas mesdjével vágták ketté a szászok és a magyarok temetkezési helyét, hogy lássák, hogy hol fejeződik be a szász és hol kezdődik a magyar halott. Viszont olyan méretű az áttemetkezés, hogy gyakorlatilag mindegy, hogy melyik temetőbe megyünk, mert egyaránt megkapjuk a szászokat és a magyarokat. Tehát ezek a temetkezési helyek nincsenek kőbe zárva és nincs törvénybe zárva.
Mennyire van érvényben ma az egymásra temetkezés gyakorlata?
Az megint a szükség hozta az egymásra temetkezést, ott, ahol erre szükség van, illetve hát ahol szükséghelyzet van, hiszen a sírokat el kell adni, vagy újra hasznosítani kell, nem elég a temető, nem elég a temetkezési hely. Az újra temetés, vagyis az újra eladás az igazán nagy gond ebben a kérdésben, mert ezzel tulajdonképpen kiszorulunk a temetőkből, és nagyon nehéz harcot kell vívni annak érdekében, hogy valaki megóvja a családi sírjait egy olyan helyen, ahol nem egyházi kezelésben vannak a temetők.
És most a hőseink temetői, hisz ez sem maradhat ki a mai kőbezárt múltunkból, ezek szanaszét vannak az országban, és a kérdésem belül az érdekel, hogy a közösségek mennyire érzik ezeket sajátjuknak, maguknak, számon tartják-e őket, és gondozzák-e ezeket?
Azt tudjuk, vagy tudnunk kell, hogy az országok közötti megegyezés, megállapodás alapján a hadisírók gondozása az kölcsönösen történik egymás hadisírjainak gondozása egymás országában, fajtól, illetve hadtesttől, ez tartozástól függetlenül. Ez elben így is van, még mindig nagyon sok a lappangó sír. Ez az igazság. Hát itten az egyik legjobban szervezett sírnyilvántartási és sírfelkutatási intézmény, ez a hadisírgondozó. Erdélyben ugye a nagy csata színe helyszíneken hogyan is tudnánk, hiszen 60-70 esztendő sem elég ahhoz, hogy ezeket a sírokat pontosan beazonosítsa a magyarság vagy az ottani lakosság. Nagyon nagy áldozatra van szükség, és sok önkéntesre. Hát itt meg kell említenem, mert megérdemli Pataki Jóska bácsit, aki a tordai nagy csaták, hiszen az egyik legnagyobb erdélyi csata volt a II. Világháborúban, hadisírjainak a legnagyobb hőse volt, hiszen neki köszönhetjük a tordai emlékművet, egy csomó összeírt síremléket, sajnos nincs már Jóska bácsi közöttünk, és ezzel egy csomó emléket és feladatot is elvitt, hiszen nem tudja felvállalni olyan lelkesedéssel és ütemmel senki, mint ahogy ezt ő csinálta. Az az igazság, hogy még mindig vannak sírok. Én általában meg szoktam kérdezni, főleg hadi útvonalok vagy ütközetek mentén a falvakban, hogy vannak-e emlékek, szoktam közölni ezt a központokkal. Az az igazság, mondom újra, hogy nagyon sok olyan sír van, amiről még mindig nem tudunk, mert hát ide elásták, oda elásták, de ennek a számon tartása, illetve gondozása a német sírok esetében a kihantolás és egy helyre temetés, ez most gyakorlatban van.
Tiszteltes úr, mai témánk tehát együttélés és értékmentés a temetőinkben. Sok helyen újra eladják a meg nem váltott sírokat, és lássuk be azt, hogy ennek mindig a kisebbség látja a kárát, hiszen eltűnnek a sírok.
Ha a Házsongárdot említem, akkor az egy azért döbbenetes, mert hadd ne mondjak neveket, hogy csak úgy véletlenül veszi észre a sírgondozó, vagy az alapítvány vezetősége, hogy ez a sír, az a sír, az a sír is veszélyben van. Egy ilyen helyzetben például, mint a Házsongárd, folyamatos figyelem és nyomon követésre van szükség annyira, hogy ha sikerül, akkor azoknak a nyilvántartásoknak a birtokában, hogy mikor, hol, hogyan jár le egy nagyon fontos sírnak a megváltási joga, ezt számon kell tartani, illetve hát ennek érdekében nagyon-nagyon sokat kell talpalni. Veszítettünk el sajnos, nem mondok neveket, de nagyon fontos személyeknek a sírjait, szanaszét Erdély különböző területein. Úgy általában a többi helyen ezt nem mondhatjuk el, hiszen azért a felekezeti temetőkben vigyáznak arra, lásd mondjuk Kolozsváron vagy Vásárhelyen az egyházi temetőkben azért van egy nyilvántartás, hogy melyek azok a sírok, amelyek egyházi, történelmi és nemzeti szempontból olyan értéket képviselnek, amihez nem szabad nyúlni, sőt, vigyázni kell rá is, és gondozni kell.
Úgy érzem, hogy a temető odafenn egyfajta érdekes keresztmetszetet nyújt a lenti társadalomról. Azt is megmutatja, hogy milyen a falu, sőt, még azt is, hogy egyes településeken milyen az együttélés.
Igen, ez egy nagyon-nagyon jellemző dolog, hogy a temető árulkodik arról odafenn, hogy részben, hogy mi van a faluban odalenn. Kezdjem azzal, hogy a temető kinézése, köveiben, kopjafáiban, tehát síremlékeiben azt már jelzi, hogy ezen a helyen fa van inkább, vagy terméskő van inkább, vagy faragható kő van inkább. Hunyad megyében láthatjuk, hogy a vasgyárak, a vajdahunyadi nagy vasgyár környékén szinte valamennyi síremlék vasból van, kovácsolt, illetve öntött vasból. Hát ez az alapanyaga a környéknek. Ha vasmunkás mindenki, akkor nyilván, hogy nem fog pénzt áldozni arra, hogy alabástromot hozzon valahonnan, de ugyanez vonatkozik a márványra is, hiszen Hunyad megye ilyen szempontból is rendkívül érdekes. Sok szempontból tükre tehát, annak is, hogy mennyire vigyáznak, mennyire fontosak a személyek, a szeretteink, a halottaink, az élők számára, mennyire gondozzák a sírokat, a temetőket, és hát főleg a vegyes házasság szempontjából látszik, hiszen ez egy külön talánya, hogyan a vegyes házasság nyomon követhető a temetők életében, illetve pusztulásában és sorsában.
A román és a vegyes temetők jelzik a jellegzetes családneveket, sőt, mi több, a régiónkénti szóródást is.
Amikor az ember megérkezik egy temetőbe, tehát egy faluba, általában a falu közepén mindig meg szoktam nézni, akár színromán, akár vegyes, a hősök emlékművét, ami azért valahol nagy részt minden településen megtalálható, és abból látunk egy névanyagot, azt is látjuk, hogy melyek a jellegzetes nevei annak a településnek, akár román, akár magyar nevek, elsősorban a román nevek látszanak inkább. Nagyon izgalmas, mert egyrészt tájra jellemző, másrészt a román névadásnak és az egyik hagyománya a településhez kötődő névadás, és olyan falvakat találunk, ahová származnak a családok, amelyek ma már nem azt a nevet viselik, mondjuk mondhatom a Kubulkuteánt, amelyik ma már nem létezik Köbölkutként megnevezve, vagy az Jusseán, vagy Újjusseán, amelyik újősi kéne legyen, de az már rég Funtunica, de hát ott vannak a Köckovánok, a Dobokánok. A másik pedig az a származás, a románság származásának a helye is tükröződik, hiszen rendkívül sok a Muresán, ami azt jelenti, hogy a telepítéskor valahonnan az Alsó-Maros mentéről hozták a nemesek, a többséghez tartozókat a településre, illetve hát a másik az a Kioreán név, amelyik azt jelenti, hogy Kővár vidékéről volt rendkívül jelentős telepítés mezőség és belső Erdély nagy részében. A másik jellegzetes névanyag az a magyar eredet, ami rendkívül egyreben szomorú is, de érdekes is, vicces is, különös, hiszen megkapjuk a magyar neveket románul, ami nem feltétlenül mindig asszimilációt jelent, hanem azt is jelenti, hogy a névadás egy magyar névvel együtt történik, vagy éppen a kettős névadás megjelenésekor a birtokos, vagy ők választottak nevet maguknak annak idején. Tehát megjelenik a Suteu, megjelenik a Szébéni, megjelenik a Lorinc, a Berekmeri, az Etves, a Dorogi, a Becsiki, a Boldizsár, a Herceg, a Bolog, megjelenik a Rökösán, a Lengel, Fékété, Téglás, Zselér, Hovottói, Osztolos, Asztelus, stb. Lobonc, és megjelennek a nemes nevek, mert amikor egy fél falut Rákócinak hívnak, akkor az ember elkezd gondolkozni, hogy itt most mi történt. Hát valószínű, hogy a birtokos után kapták a nevet, tehát megkérdezték a névadáskor, hogy kié vagy, kinek a jobbágya vagy, és akkor ráragaszthatták a nevet. Az asszimilációt is jelzi ez, a névadási szokásokat is jelzi ez, de még jobban jelzik bizonyos névcsúsztatások, elsősorban személy nevek. Amikor az ember azt látja, hogy megjelennek az olyan érdekes nevek, mint az Érzsi, megjelenik a Rózsi, ezek mind románosan leírva, tehát az asszonynak a neve kellene ez legyen becsületesen, megjelenik a Józsi, J-vel írva, a Rózsi, az Enike, ami Enikő kéne legyen, a Zoli, Y-nal, vagy éppen a Laci, ami megint Y-nal, C-vel írva. Ez azt jelenti, hogy a családban bizonyos asszimilációs folyamatok zajlottak le. A lenti világnak a temetőbe való tükröződés a vegyes házasságban azért érdekes, mert azt is jelzi, hogy mennyire becsülik a nyelvet, a kultúrát, illetve a másságot abban a településben a vegyes házasságkor. Gyakran látunk olyan temetőt, ahol a család legöregebb tagja, az első temetkezés még mészárosnak van írva, rendesen leírva, szözővel, ékezettel. A következőnél megjelenik ennek a gyermekénél, a mészárosnál már nincs ékezet, a harmadiknál már mészáros vagy mészáros ijú, és tehát gyakorlatilag egymás mellett 2-3 méteren belül követhető az asszimiláció teljes folyamata. Különös sorsúak mint mindenütt, mezőségen különösen, meg a szorványban az asszonyoknak a vegyes házasságban való helyzete. Ők a legelnyomottabbak, hiszen régi hagyomány, hogy egyrészt az ortodoxia áttéríti az asszonyokat a másik felett ortodox vallásra, másrészt nevet váltanak, és átveszik a férj nevét, harmadrészt nem minden esetben jár neki a magyar identitás vagy eredet tovább élése vagy éltetése, és úgy, ahogy a közösségben lenn megengedi vagy nem engedi meg a saját anyanyelvének a használatát, ugyanúgy a temetőben is vagy megjelenik, vagy nem. Gyakran látjuk, nem csak az Irzsiknél és a Rózsiknál és a Rébekánál, hanem látjuk azt is, hogy kap magyar feliratot a feleség, vagy nem kap magyar asszony magyar feliratot. Ebben is rendkívül változatosak. A hagyomány az, hogy kettős, tehát ez az abszolút tisztességes dolog, amikor kettős sírkő elhelyezés van, az azt jelenti, hogy dupla felirattal, az magyarnak magyarul, a románnak románul. És aztán ennek vannak változatai, amikor a vége az, amikor egyáltalán nincs magyar, és amikor már ékezet sincs, sőt, már az Erzsit sem írják ki is szözővel, hanem kap egy J betűt, és ezzel gyakorlatilag azt jelenti, hogy befejeződött számára az etnikai jelenlét. Mondok egy érdekességet ezzel kapcsolatosan, ami egy rendkívüli, tehát én ilyet nem is láttam, ez Aranyos Széken egy Mohács nevű faluban, ami önmagában is Aranyos Széknek van öt olyan román faluja, amik székely volt, tehát aranyosszéki székhez tartoztak, elrománosodtak. Itt van egy színromán falu Mohács, amelyikben van egy magyar sír, amelyikre az van felírva, Kopjafa, tehát ez a legméltányosabb elismerése valaki másságának. Az van felírva, hogy itt nyugszik Magyari Rózsika, született ekkor, meghalt akkor, punktum. Na de mivel a család, a falu valószínű azért, mert mindenki román, a kopjafára felül egy magyarázó tábla van felszegezve, ahol ugyanezt fel van írva, kicsi apró betűkkel, hogy értse a falu is, hogy Aic Sadik Neste, Magyari Erzsi, Neszkut ekkor, meghalt akkor, nyugodjék békében. Na most ez egy nagyon kedves gesztus.
Vagy hogy értse a férj például.
Vagy hogy értse a férj, igen, hát ez is van.
Jó lesz, ha a szorvány temetőkről is beszélünk, hiszen van, ahol már nincs gyülekezet, de még megvan a magyar temető. Sajnos ezeket a többség rongálja, széthordja és zavarja. Elhordják a köveket, ezeket lecsiszolják és újra faragják.
A szorványok temetője valóban a legszomorúbb helyek egyike. Nem tudnám eldönteni, hogy a templomok vannak szomorúbb helyzetben, vagy a temetők. Azt érzékeljük a falujáráskor, a temetőjáráskor, hogy azért a természet, a fennvaló mellett a természet is vigyáz ezekre a kövekre, hiszen ha lehullnak, akkor benövi a gyom, a gaz, és akkor nem lehet, vagy nem igazán lehet ellopni, újrahasznosítani, elvinni, és úgy a természet maga átöleli ezeket az emlékeinket. A szorványtemetők akkor a legszomorúbbak, amikor gazdátlanok maradnak, olyan értelemben, hogy én így szoktam nevezni, hogy a halott temetők, tehát nincs élő, aki rávigyázzon, és ezek ott maradnak, van amelyik régóta, van amelyik kevésbé, a legújabb időkig, és ebben is rendkívül változatos a helyzetkép. Tehát van olyan szorványunk, ami mondjuk a már néhány évtizede egy magyaros, vagy egyetlen magyar nélküli temető, mint mondjuk a Magyar Herepei, hogy Maros megyénél maradjunk, vagy említhetnék más példákat is, ahol nincs már magyar, vagy az asszony népei, az fehér megyében van, ahol nincs már magyar, de egy rendkívül karakterisztikus, sok sírral, magyar sírral rendelkező régi temető maradt meg. És ennek a fordítottja az, amikor egy olyan temetőt kell említenem, amikor a közösség még 100-150 lelket számolt, de gyakorlatilag széthorták már a köveit, mint a Szeben megyei Alamorit, és hiába keresi az ember, ez egy 3-400 lelkes gyülekezet volt még néhány évtizeddel, vagy egy évszázaddal ezelőtt, temetőből semmi nem maradt. A gazdátlan temetők maguk is gazdátlanná válnak, sok oknál fogva. Először is azért, mert nincs, aki rájuk vigyázzon, nincs, aki végig sétáljon, mint az Ormányin. Lőrinc Miki bácsi, az utolsó magyar, megnézi, a botjával elkergeti a teheneket, a vaddisznókat, vagy a disznókat. Tehát van egy fajta jelenlétünk valamilyen formában abban a temetőben, de amikor semmi sincs, akkor nagyon változatosan viszonyul a többség ezekhez a temetőkhöz. A legszomorúbb, amikor elkezdődik a kövek elhordása. Láthattam én is számtalan olyan temetőt, ahol román temetőt, ahol ránézésre azonnal tudja az ember, hogy ez egy újra csíszolt, újra faragott, nem oda tartozó sírkőnek a az újraéltetése ezen a helyen. A vandalizmusnak számtalan változata van, és a legszomorúbb a ledöntés, a plaketteknek és a fém hasznosítható rácsoknak és stb. Az elhordása. Néhány deci pálinkáért sok mindenre képesek. Vannak szervezett temetőrablások is, erről is sajnos beszélni kell, ahol egyszerűen bandák megszervezik, hogy a köveket hogyan lehet hasznosítani és elvinni, különösen pedig ezeket a régi nemesi sírokhoz tartozó márványköveket, amik rendkívül értékesek. Na, hát nagyjából így néz ki a szorványtemető. Persze vannak azért pozitív példák is, ahol mágikusan, babonásan vigyáz a többség, vagy fél, azt is nevezhetjük, így is nevezhetjük, fél a többség ahhoz, hogy hozzányúljon. Van egy mágia a temetők irányába is, hogy ja Istenem, el ne vigyek onnan semmit, mert akkor ez is ez történik velem. Én erre azt szoktam mondani viccesen, hogy ezt terjeszteni kellene, hogy nagyon sok temetőt megmenthetnénk, hogyha ilyen babonaságok terjednének a temetők körül, hogy nem szabad onnan semmit ellopni.
Kérem, még válaszoljon arra is, hogy mi lesz a néptelen közösségek temetőivel, vagy egyszerűen ezeket átveszi a többség?
Többféle változata van ennek is. Az erdélyi magyar egyházak nevében is mondhatom azt, hogy senki nem pártolja azt, hogy a temetőink más tulajdonba, más használatba kerüljenek. Az viszont minimális igény, hogy ezek legalább évi egyszeri lekaszálással és kitakarítással gondozottak legyenek valamennyire. Van, ahol automatikusan vették át, tehát ki se tudunk menni, meg se tudjuk nézni, sajnos ilyen temetőnk is van bőven. Egyszerűen valamelyik szomszéd kegyeletből, szeretetből, haszonból elkezdi kaszálni, elkezdi hasznosítani a saját maga számára. Van, ahol, és erre is volt példa, hogy szüksége van a többségnek ezekre a temetőkre. Van, ahol erőszakkal foglalták el, vagy másztak bele, lett új telepeseknek, új népességnek a temetője. Gyakran lát az ember ilyet, hogy szétosztják ezeket a helyeket, és elkezdik mindenki megkérdezése nélkül újra temetni. Hadd említsem egyben szomorú is, tragikus is a nagyiklódi magyar temető, amelyik egy régi temető, tehát vannak benne 19. századi sírok is. Kérdem ott a temető környéki románokat, hogy kik temetkeznek ide, és akkor egy nagyon érdekes felsorolással válaszolt, hogy kik temetkeznek ide. Tehát azt mondta, hogy a jövevények, az öngyilkosok, a cigányok és a magyarok. Tehát gyakorlatilag mindenki, aki nem ortodox, és a hívők. Tehát mindenki, aki egy kicsit gyengébb, mint a másik nép vagy vallás fia, az ott marad a magyar temetőbe, és egyszerűen elfoglalás történik, mondjuk ki őszintén.
Tiszteltes úr, úgy tűnik, hogy a zsidó temetők gondozottsági helyzete a legbiztosabb, bekerítve, bezárva, többnyire alkalmi lekaszálóval. Nem beszéltünk a temetői jelekről, melyek az együttélést jelzik, és a síremlékek és sírkövek alkotóiról számtalan kérdés maradt megint meg, és ezek, én úgy gondolom, hogy mind-mind válaszra várnak. Úgy hiszem, azt szeretném, hogyha ezt a beszélgetést majd még folytatnánk.
Állok elébe, van még miről beszélgetni bőven, hiszen a nemesi temetőket mindenképp végig kellene beszélni, sírkerteket, kriptákat, és még nagyon-nagyon sok mindent, ami ezzel a kérdéssel kapcsolatos. Kőfaragó, síremlékfaragó műhelyek, feliratok érdekességei, helyesírási hibák, fakeresztek, stb. Nagyon-nagyon sok minden van még.
Én nagyon remélem, hogy sikerülni fog majd még egy adás időpontját lerögzíteni. Köszönjük szépen mindhárom beszélgetést!
Én is köszönöm, hogy lehetőségem volt beszélni.
Hölgyeim és uraim, a kőbe zárt múltunk adás ideje sajnos ezennel lejárt. Köszönöm a megtisztelő figyelmet Vetési László református szorványlelkész, a Romániai Református Egyház szorványügyi előadója nevében is. Adós vagyok még a ma déli gondolattal, Sütő András. A történelem bármennyire is a tömegek műve, egy-egy kiemelkedő személyiség karján sétál be az emlékezet házába. Pár perc múlva a rádiós rétes veszi kezdetét, a szerkesztő Ila Ildikó számít az önök figyelmére. Hallgatók, most búcsúzom, Nagybodó Tibort, a kőbe zárt múltunk szerkesztőjét hallották. Vetési László szorványlelkész és munkatársai nevében is további szép napot és hétvégét kívánok. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbe zárt múltunk támogatója a székelyudvarhelyi Prospero Technik, műanyag fröccsöntő szerszámokat tervező és gyártó Kft. Prospero magyarul virágzó, fejlődő, gyarapodó, viruló. Tókos József ügyvezető igazgató jóvoltából és a több mint 15 éves szakmai tapasztalattal rendelkező Prospero Techniknek köszönhetően a kőbe zárt múltunkat továbbra is hallhatják.